A Tesszalonikai első levél, első fejezet, hatodik versétől. Ti pedig, ami követőinké lettetek, és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában, mert tőletek teljed tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenben vetett hitetek. Ez a levél, a tesszalonikai levél, amelyből olvastam, Pálnak az egyik legkorábbi levele, Krisztus után 50-51-ben írhatta ezt a levelét, és az első három része nagyon személyes hangvételű, nagyon személyesen fogalmaz, szeretetteljesen, háladó stílusban mondhatnám, és utána az utolsó kettő fejezet pedig gyakorlati tanácsokkal látja el a gyülekezetet. Hálát ad itt az elején Pál a gyülekezet erősségeért, megtérésért, hogy eljutottak a hithez, hogy fogadták be az Isten igéjét, hogy hogyan munkálkodott bennük, és milyen tetteik lettek ezekből. Tehát sorolj ezeket, Pál. Foglalkozunk elsőnek ezzel, hogy Pál hogyan viszonyul ehhez a gyülekezethez. Aztán mi hogyan szoktunk a mi gyülekezetünkhöz, vagy más gyülekezetekhez viszonyulni, na meg a környezetünkben hogyan szoktunk mi viszonyulni az embertársainkhoz, mert Pál ebben példát mutat számunkra. Aztán utána foglalkozunk azzal, amit itt le van írva, amit felolvastam, hogy Isten igét hogyan kell befogadni, hiszen erről ír itt Pál. Illetve, hogy amikor az ember befogadja az Isten igét, akkor mi történik ő benne, és mi történik általa. Tehát hogyan munkálkodik az emberben, és fejeződik ki az Isten igéinek az ereje az életünkben. Tehát nézzük elsőnek azt, hogy hogyan viszonyul Pál a gyülekezethez. Úgy viszonyul hozzájuk, mintha egész nap rájuk gondolna. Mintha ők járnának mindig a fejébe. Hiszen imádkozik értük. Hálát adunk, itt a második versben olvassuk, hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Tehát hálát ad mindenkor mindnyájatokért, eszébe vannak a gyülekezetnek a tagjai. És aztán elkezdi sorolni a gyülekezetnek az erősségeit, és közben hálát ad az Istennek. És egy olyan gyülekezetnek az erősségei sorolja, ahol sok panasz is volt. Olyan gyülekezetről beszélünk itt, ahol tele volt problémával, gondokkal a gyülekezet. És Pál nem ezzel kezdi. Pál a leveleit nem ezzel kezdi, hanem azzal kezdi, hogy hálát adok értetek. És meglátja az Isten munkáját ő bennük. Észreveszi a gyülekezet pozitív dolgait. És azért hálát ad. Így viszonyul. Ügyesen vett gyengeségeikről, hanem emlegeti erősségeiket. Hát nem tudom, hogy mi hogyan állunk sokszor a gyülekezetünkhöz, meg más gyülekezetekhez. Valamikor, amikor meghallunk az országban egy gyülekezettel kapcsolatosan egy problémát, akkor hogyan gondolkodunk róluk? Az jut mindig majd eszünkben, a következő napokban, a bajok, a problémák, a gondok, hallottad? Oly sok ember szapulja a saját gyülekezetét. Oly sok ember negatív jelzővel illeti más gyülekezeteket a közösségen belül. Pálra nem ez volt jellemző, hanem ő inkább hálát ad a gyülekezetekért. Ez nem azt jelenti, hogy a szőnyeg alá söpri a gondokat és a bajokat. Tehát első, meglátnád Isten munkáját a gyülekezetben, és meglátnád Isten munkáját egy emberben. És utána természetesen ír a hiányosságokról, de mennyivel másabb úgy hallgatni egy embernek a hiányosságait, a problémáit, hogy előtte valaki megdicsérte. Előtte valaki kifejezte azt, hogy nagyon értékellek. És nem arra hegyezi ki, hogy hát most előtte jó megdicsérgetem, hogy el tudjam mondani neki a hibáit, nem ezt tette Pál, hanem őszintén hálát adott, és értékelte a gyülekezetet, értékelte azt, amit az Isten kimunkált az életükben. És ezután jönnek a problémák, amelyet orvosolni akar. Mennyire nem így cselekszik az ember? Mennyire nem így gondolkodik sokszor az ember? Akár gyülekezetünkkel kapcsolatosan, vagy az országban lévő gyülekezetekkel kapcsolatosan. Sokszor hallottam mostanság, hogy többen negatív fényben tüntették föl a debreceni Szaponos utcai gyülekezetet. Nem azért próbáltam védeni a debreceni gyülekezetet, mert onnan jöttem és onnan tértem meg. Természetesen ott van bennem. De azért az egészét sokszor nem látjuk a gyülekezetnek. Az egészét, hogy most miért van egy kis meggyengülés a debreceni gyülekezetben. Azért ne felejtsük el anya gyülekezet. 4 gyülekezetet plántált. Erős oszlopos tagok mentek el a gyülekezetből. 30-an, 40-en, hogy plántálódjon egy másik gyülekezet a városban. És természetesen most azok az oszlopos tagok nincsenek az anyagyülekezetben, mert az anyagyülekezet szült, gyülekezeteket hozott létre. És azok az oszlopos emberek ott vannak abban a gyülekezetben. Természetesen, hogy egy gyengülést is hozott ez. Tehát sokszor nem látjuk, hanem csak a problémát vesszük észre. És aztán nem lesz belőle imádság sem, könyörgés sem, na meg hálaadás sem. Ha kérdezem meg, hogy lehet-e egy gyermeket, egy rossz gyermeket azzal megjobbítani, hogy állandóan mondom a hibáit. Fog menni? Megváltozik az a gyerek? Abból a rossz gyerekből, hogy én mindig emlegetem a hibáit, abból majd jó gyerek lesz? Nem. Abból soha nem lesz jó. Abból soha nem lesz változás. De amikor azt a gyereket észreveszem, hogy abban nem csak rossz van, hanem Isten értékesnek tartja, meg szereti is, meg képességekkel is ellátta, és az Istentől van, mert mindenkinek van valami tehetsége és képessége. És tudom így értékelni, akkor az a gyerek képes megváltozni. Nemrég hallottam egy történetet, amit elmondott egy illető, hogy hát a gyermeke az elég rossz ebbe az iskolába, és abba az iskolába is rosszalkodott, és hát a tanárok, hogy hogyan viszonyultak hozzá, mindig szitták, szapulták, mindig kritizálták, a gyerek meg jó van, akkor én is így állok hozzá, elkésett az órákról direkt, min ebbe menni. Ez a tanár úgy se értékel, én se értékelem. Akkor persze kapta megint a kritikát, sőt már olyat is mondtak neki, hogy jobb, ha be se jössz az órára, mint hogy megzavarod az órát. Aztán egyszer az iskolában az egyik tanár fölfigyelt értékeire, megdicsérte, értékelte. Érdekes módon arra az óráról soha nem késett el. Érdekes módon azon az órán normálisan tudott cselekedni és viselkedni. Miért? Mert valaki értékelte. És testvérek, nem tudom, hogy mi hogy állunk hozzá. John Wesley édesanyját kérdezték meg, 10 gyermeke volt, 10 gyermeke maradt, hát több meg is halt különben. De megkérdezték tőle, hogy a 10 gyermekéből melyiket szereti legjobban. És a következőképpen válaszolt. Azt szeretem a legjobban, aki éppen beteg. Mert neki szüksége van, hogy jobban kifejezzem szeretetemet. Vagyis pontosítva, neki fejezem ki akkor legjobban a szeretetemet, mert ő beteg. Addig még meg nem gyógyul. Azt a gyermekemet, aki távol van, hogy hazajöjjön, és velünk legyen. Hát valahogy, ha megkérdeztük volna Pált, melyik gyülekezetet szereted a legjobban, vagy még gyülekezetet viseled a legjobban a szíveden, akkor lehet azt mondta volna, a legproblémásabb gyülekezetet, amivel a legtöbb baj van, addig még nem lesz annyi baj, és meg nem oldódnak a bajok. Vagy pedig lehet azt mondta volna, hogy arra gondolok a legtöbbet, amelyet olyan régen látogattam meg, mert nem tudtam eljutni hozzájuk, mert a sátán megakadályoztatott engem. Na ő rájuk gondolok a legtöbbet imádságban és könyörgésben. Hát példaértékű ez számunkra, hogy mi hogyan szoktunk. Tényleg kifejezzük szeretetünket a legproblémásabb ember felé? A legbetegesebb, lelkileg legbetegesebb ember felé? Vagy mondjam így, a legproblémásabb gyülekezetért imádkozunk, és szeretjük, és akár hálát is adunk érte? Ugye, hogy mennyire nem emberi módon, mennyire nem emberi ez, amit mondok. Mert az az emberi, hogy ha problémát szidjuk, szapuljuk, elítéljük, sárba döngöljük, kritizáljuk, ha meg valami esetleg pozitív vagy jó, akkor esetleg dicséljük. Hát Pál nem ezt teszi, hanem itt láthatjuk azt, hogy Isten megváltoztatja az ő szívét, egészen máshogyan látja a gyülekezetet, valahogy föl tud emelkedni az Isten szintjére, és az Isten szemével nézi meg a gyülekezetet, és hálával kezdi levelét, egészen máshogyan viszonyul a gyülekezethez, mint talán esetleg abban az időben is mások. Legyen ez tanúság számunkra, környezetünkben is tudjunk hasonlóképpen cselekedni, vegyük észre azt, akit szapulnak, akit kritizálnak, akit leértékelnek, akire megjegyzéseket tesznek, ne állj be a sorba, hanem vedd észre értékeit, adj érte hálát, fordulj így ő felé, és fejezd ki ezt az ember felé. És meglátod majd, hogy mennyivel máshogy fog majd hozzád is állni, és kész talán meg is változni. Hát éljünk arra rá, amit itt olvastam igét, hogy hogyan fogadjuk az Isten igéjét. Ti pedig, ami követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Sok igeverset hallottunk már ebben az évben is, hiszen már novembert írunk. Elkezdődik a ünnepi kör, lassan az advent, elkezdődik az egyháznak az ünnepi fél éve, ahogyan szokták mondani, és itt vagyunk már az év vége fele. Hogyan fogadtuk be mi az Isten igéjét? Meg hogyan fogadjuk magunkhoz mostanság az Isten igéjét? Mert ezen nagyon sok minden eldől. Jézus a magvető példázatában, ott a legvégén a következőt mondja, vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Tehát már a hallgatás, a befogadásnak a pillanata nagyon, de nagyon sokat jelent. Az már egy fél siker, ha jól fogadod be az Isten igéjét. Ott sok minden eldőlhet. Jakab azt írja a levelében, szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Itt maga ez a szó, hogy meg tudja tartani a lelketeket, az életünket meg tudja tartani. Életben tart az Isten igéje. Ha szeliden fogadod be, élet lesz benned, és az életre őriz meg téged. Megment bennünket az üdvösségre, és a befogadástól számított dolog ez, hogy hogyan tudom befogadni. Itt azt olvastuk az igében, hogy örömmel fogadták, a Szentlélek örömével fogadták be a hirdetett igét. Hát a magvető példázatában tudjuk, hogy még talaj nem fogadta be a magot. Ugye, amely útfélre esett, ott nem tudott belehullni, az egy agyontaposott út volt, ott nem tudta be se fogadni, és jött a sátán, és kikapta onnan, elvitte. Tehát nem nyert befogadásra a mag. Amikor nem jól fogadom, akkor elviszi a sátán. Nem hull bele, semmit nem fog hozni. Nem fog örömös se jelenteni az Isten igéje. Nem fog semmiben átváltoztatni. Nem lesz semmilyen gyümölcskezdeményezés. Semmi nem nő ki belőle. Semmi nem jön létre. Mert még a tövisnél, még a sziklára esett területen, ott is kinő valami. Ott is van az igének valami hatása. Ott is történik valami, ha még nem is lesz belőle végül gyümölcs. De befogadás történt. Tehát nagyon fontos, hogy hogyan fogadjuk be Isten igét. De hát hogyan ismerhetem föl, hogy én örömmel vagy szeliden fogadtam be az Isten igét? Hát hagyd mondjak el erre egy bibliai történetet. Jézus ott van a Názáreti zsinagógába, felolvassa a tekercsből az ige szakaszt, és elkezdi hirdetni. Mit mondanak az ottani hallgatók, az ottani emberek? Nem de József fia ez? Aztán hallgatják tovább. És a következő történik. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a helynek a szakadékáig, amelyen a városok épült, hogy letaszítsák. Hogyan fogadták ezek az emberek az Isten igét? A hirdetett Jézus, az Isten fiától hirdetett igét? Haraggal, nem szeliden, nem örömmel rátámadtak Jézusra. Megkérdőjelezték, hogy ő esetleg a megváltó lenne. Hát nem de Jézus, vagy nem de József fia ez? Akkor hogyan láthatom meg, hogy én befogadom-e szeliden és örömmel Isten igét? Persze, hogyha nincs bennem öröm és nincs bennem szelidség, akkor mondhatjuk, hogy nem fogadtuk be. De amikor itt vége van az Isten tiszteletnek, és megkritizálod az ige hirdetőjét ott a vasárnapi ebédnél, amikor rátámasz az Isten igének hirdetőjére ott abban a beszélgetésben, akkor te nem fogadtad szeliden és örömmel az Isten igéjét. Mert támadóan lépsz föl. Elutasítóan lépsz föl. Az ige magját kiveted, és a sátán ellopta. Semmilyen gyümölcse nem lesz. Amikor ilyen kritikus lelkülettel elkezdünk egy Isten tisztelet után beszélni az ige hirdetőjéről, vagy az igéről, amit hirdetett, akkor bizony az általában annak a jele, hogy nem fogadtad be. Lehet, hogy érzékeny pontodat érintette, és éppen emiatt ellenállás váltott ki benned, és kinek fogol neki menni? Az ige hirdetőjének. Úgy, mint a Názáretben. Jézusnak mennek neki. Az ige hirdetőjének. Nézzétek meg mindig, az Ószövetségben, a prófétáknál, kinek mennek neki? A prófétának. Nem fogadják szeriden és a Szentlélek örömével. Volt, hogy egy király börtönbe is záratta a prófétát. Mert olyan prófétát róla. Nem tetszett neki. Megérintette. Pedig Isten igéit szólta, és rátámadt. Mindig, amikor rátámad egy ember az ige hirdetőre, az azt mutatja, haraggal, elutasítóan, útfélre került Isten magja. Semmi gyümölcsöt nem fog hozni neked. Tehát mindig vigyázzál erre, amikor ilyen nem kapod a te szívedet, lelkedet, mert akkor bizony valami nem jól hallgatásban voltál, nem jól fogadtad be az Isten igéjét. És hát nagy felelősség az Isten igéjét hallgatni. Azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy elítéljem a világot, vagy én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem, aki elvet engem és nem fogadja be az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amit szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Egy lelkét beszélgetett egy 20-valahány éves emberrel, aki kereste az Urat, és pont Isten igéről volt szó, és megértette ez a fiatal, hogy nagy felelősség hallgatni az igét. Mit csinálunk az Isten igéjével? Mi döntjük el? Befogadom, áldás lesz. Elutasítom, az ige tovább működik. Az ige meghozza a munkáját. Isten azért küldi el, hogy minden tekintetben cselekedni fog az ember életében. Annak az életében is, aki elutasítja. Azt mondja Jézus, majd amikor elém kerül, és én majd bíráskodok fölötte, nem én fogom elítélni, hanem az az ige, amit hallott ott a földön, amit elutasított, az az ige fogja megítélni. Tehát nagy felelősség, hogy hogyan hallgatjuk. Elutasítom, az Isten igéje fog elítélni, és jön az ember számára a büntetés, akik mind elutasították az Isten szavát. Tehát komolyan kell venni Isten igének a befogadását, hogyan hallgatom, hogyan olvasom. Ezékiel próféta könyvében 2500 évvel ezelőtt is ott voltak ezek a nehézségek. Hogyan hallgatták az akkori prófétát, Ezékielt? Ezt mondja az Isten, így hallgatnak, Ezékiel. Eljönnek hozzád, mintha népgyűlése jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem a szerint élnek. Pajzán dallá lesz a szájukban, az eszük pedig nyereségen jár. Csak ennyi vagy nekik, pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja, és jól pengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem a szerint élnek. Kísérti ezt az embert, a mai élő embert is. Eljövünk, összegyűlünk, kiállít valaki, hirdeti az igét, és lehet így fogni. Pajzán dalos énekese. Jaj, de jókat mondott. Milyen jó illusztrációt hozott föl. Micsoda összeköttetéseket talált meg a Szentírásban. De életemben semmilyen változás nem történik. Sőt, sokszor egészen más jár az eszembe. Egészen máson gondolkodok. Testben itt vagyok, lélekben mégsem. Olyan húzatos az imaház. Olyan hűvös van, vagy éppen meleg van. Vagy miért olyan kócos a lelkésznek a haja? Meg miért úgy öltözött az a másik ember, ízléstelen, nem tudja, hogy a színeket hogyan kéne összekombinálni. Mind csak testi dolog. Mi el tudja vonni a mi figyelmünket a befogadástól, hogy befogadjuk az igét. Kísért bennünket ez, mert a sátán tudja, ha nem fogadod be az igét, én nyertem. Ha nem fogadod be az igét, ellopom tőled. És erre törekszik, ne fogadd be. De itt azt olvassuk itt ebben az igében, hogy ez a tesszalonikai gyülekezet örömmel fogadta be az Isten igéjét. Szent lélek örömével. És lehet, hogy valamikor, amikor hallgatom az Isten igéjét, persze örülök neki, de van, hogy valamikor elszomorít. Mert ilyet is tesz az Isten igéje. De azért szomorít el, hogy az örömre vidámítson föl. Hogy elvezessen bennünket a bűnbocsánat öröméhez, de ahhoz a bűnt meg kéne vallani, és ezért megszomorít elsőnek az ige bennünket. Ez is a Szentlélek örömével való befogadás, mert végül öröm lesz belőle. A bűnbocsánat öröme. De jó Uram, hogy megbocsátottál. Noha megszomorodtam, hogy milyen az életem. A te igéd rávilágított bűneimre, vétkeimre, mit tettem ellened. És jövök eléd, mert megszomorodtam, hogy tehettem ilyet. Elkeserít, hogy a szerető Istennel így viselkedtem a héten. Uram, bocsáss meg! Vagy így viselkedtem a te igéddel, hogy fülem mellett úgy elsuhant, és nem fogadtam be. És amikor ezt átéri az ember, akkor mégis tud örülni, mert az Isten megbocsátja, Isten eltörli, megtisztítja az ő lelkét, meg megvallottad Isten előtt, bűnbánatra jutott. Tehát nagyon fontos, hogyan fogadod be az igét. Szeriden fogadjátok, a Szentlélek örömével. És ne engedjétek, hogy a sátán elterelje a gondolatvilágotokat, hogy egészen máson járjon az eszetek. Járjon az eszetek az igén, az Isten igén, amikor hallgatjátok. Aztán a befogadás után Isten igéje elkezd munkálkodni az emberben, amikor befogadja az ember. Ha még sziklás területre is esett, ha még töbisek is lesznek majd ott, akkor is már befogadta, és elkezd nőni, elkezd növekedni az a növény. A magból valami kezd kikelni, mert az Isten igéje ilyen, hogy munkálkodik benned. Formál és alakít, megváltoztatja mi bensünket. A tesszalonikai gyülekezetben is látható volt ez. Ti pedig mi követőinké lettetek az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. És folytatja Pál. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Akhájában. Vagyis, hogy befogadták az igét, példamutató élet lett belőle. Mert az Isten igéje elkezdett bennük munkálkodni. És emlegeti Pál ezt a példaértékű életet, mert az harmadik versben, az első fejezet harmadik versében ezt olvassuk, emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Úrunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Tehát van gyümölcs, van változás, mert befogadta ez a közösség az Isten igéjét. És aztán olvassuk itt a második fejezet 13. versében, ami úgy szintén erről szól, ezért mi is szüntelenül hálát adunk az Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amit hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Tehát itt az is kiderül, hogy nem csak szeliden, meg szentek örömével kell befogadni az Isten az igét, hanem mint Isten szavát kell befogadni, és az akkor elkezdi az ember szívében a változást. Elsőleg a szívünkbe, ott belül, a föld mélyében kezdődik a változás, ugye? Gyökerezik a mag. Még nem látszik semmi, de elkezdődik ott a föld mélyében, ott a felszín alatt egy változás. Gyökerezik a mag. Elsőleg ezt veszed észre, amikor jó befogadod az Isten igéjét. Ott belül, a lelkedben történik valami változás. Az életnek a jelei, a gyökerei mutatkoznak meg. Mi történik? Aggódol, és az aggódásodban megtapasztalod azt, hogy elhangzik az Isten igéje, és megnyugszik a szíved. Az ő bátorítását magadhoz veszed, és megnyugszik a te lelked. Ott belül érzed. És senki nem látja, még, de te belül már átéled. Félelmeid vannak, és megtapasztalod azt, hogy Isten bátorságot ad. Lelke által elmúlnak a félelmeid. Mert vele kapcsolatba kerülsz, hallgatod őt, és ott belül a te szívedben megváltozik. Valakire nagyon megharagszol, és indulat, harag van benned, és Isten igéje szól, és kimunkálja a megbocsátást. Ott van a szívedben már, hogy szeretem őt, hogy már nem haragszok rá, hogy kész vagyok neki megbocsátani. Sőt, szívemben, lelkemben már meg is bocsátottam. Ott belül, ott kezdődik egy változás, mert befogadtad az igét, és aztán átéled azt, hogy úgy átölelnéd a világot, mert úgy szereted a másikat, mert az Isten igéje munkája ezt is a te szívedben. Vagy ott van a te szívedben, hogy megszánsz valakit a lelkedben, és olyan segítségnyújtás tölti el a te szívedet, lelkedet. Vagy éppen vigasztalni akarsz másikat, mert tudod, hogy az bánata van, és megterik a te szíved ilyen jósággal, hogy úgy megvigasztalnám azt az embert. Ez a lelkedben történik. Azért, mert az Isten igét befogadtad, és megváltoztatta a te lelkedet. Átformálta, átalakította. Isten igéje elvégzi a munkáját, amikor beleesik a te szívedbe. Mi magunkat nem tudjuk megváltoztatni, átformálni. Megváltoztathatja bőrét a szerecsen, és foltjait a párduc. Így tudtuk ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Nem tudunk jót cselekedni. Sőt, még az a fajta jóság sem tud kialakulni bennünk. Haragszunk, akkor haragudni fogunk. Gyűlölködünk, és gyűlölködni fogunk. Az Isten igéje tud ebben változást hozni a mi életünkben. Ahogyan közelében vagyunk, Isten közelében vagyunk. És ezzel kezdődik el egy csoda, hogy a gondolkodásom megváltozik, a lelkem megváltozik, és ez már az Isten igének a munkája. De nem eddig jutott el a gyülekezet. Nagyon jó, amikor ezt átéled. Nagyon jó, amikor ide eljussz. Nagyon jó, amikor a lelkedben érzed, hogy te megváltott vagy, és ez is egy nagy változás, a megtérés. Nagyon jó. De ebből gyümölcsnek kell lenni. Nem elég, hogy csak gyökért ereszt a mag, hanem ki kell hajtani is a földből, hanem láthatóvá kell válni annak, és gyümölcsöt is kell teremnie. És sokszor mi megrekedünk ezen a szinten. Olyan jó, hogy örülök az Úrban. Olyan jó, hogy szeretem az embereket. Olyan jó, hogy megbocsátottam annak a szomszédomnak. De nem fejezted ki. Nem mentél át hozzá. Nem mondtad azt, hogy megbocsátottam. Nincs még gyümölcs. Nem lett belőlem így cselekedet. Noha te már megnyugodtál, szívedben, lelkedben már béke van, de még ez nem látható. És ezért tovább kell munkálkodni benned Isten erejének, munkájának, hogy legyen belőle cselekedet. És ebben a gyülekezetben ezt látjuk. Nézzétek meg! És mondhatjuk, hogy ha valaki szívében hit van, szeretet van, meg reménység van, az nagyon jó. Csak hogy nem eddig jutott el a tesszalonikai gyülekezet. Hanem azt mondja, azt írja Pál, emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Ez már mind cselekedet. Ez már kinővi a szívet, a lelket. Ez már tovább hajt, és láthatóvá válik. És erre akar bennünket Isten elvezetni, hogy ha jól befogadod az Isten igéjét, nem csak belül meg a gondolkodásod változik meg, hanem abból majd cselekedet is lesz. Ez a három fontos dolog ott volt a gyülekezetnek az életében, hit, remény, szeretet. És átitatta ez az ő tetteiket, cselekvéseiket. És milyen jó, hogyha te életedet is átitatja, hogy kifejezed, sokszor úgy megrekeded bennünk. Örülünk, hogy megváltottak vagyunk, és nem fejezzük ki bizonyságtételben a másiknak, hogy téged is kész megváltani az Isten. Nem hajt ki belőle. Jézus azt mondja a lámmosás példáját, amikor megteszi és tanítja a tanítványokat, ezt mondja a legvégén, most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Biztos, hogy áthatott a tanítványoknak a szívét azt, amit Jézus tett. Micsoda alázat, micsoda szeretet, koszos lábamat, büdös lábamat megmossa a Mester. Megtisztít. Hogy érezhették ők magukat? Akár még lehet egy könycsepp is kijött a arcukon. Áthatotta a szívüket. És azt mondja Jézus, most már ezt tudjátok, áthatott benneteket, de most már tegyétek. Tehát nem elég tudni. Nem elég, hogy jaj, de jó az imaházban, áthatott az ige. Nagyon jó, nagyszerű, örülsz neki. Nem elég, hanem most már ezt tudjátok. Ez akkor legyen belőle cselekedet. Legyen belőle engedelmesség. Induljatok, tegyétek. És amikor ezt elkezdi tenni az ember, akkor ez még hoz egy boldogságot. Mert ha teszitek, akkor boldogok lesztek. És ebben az engedelmességben van a boldogság. És erre akar bennünket Isten elvezetni. Nagyon fontos a befogadás, nagyon fontos, hogy áthatja a mi szívünket, de nőjön ki belőle, legyen belőle cselekedet. És azt írja Pál, mert tőletek teljed tovább az Úr beszéde. Nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhova eljutott a ti Istenben vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk. Tehát nem az volt, hogy most már mi hiszünk, jaj de jó, átéltük, hanem tovább terjedt, tovább vitték, hirdették, és eljutott több helyre. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallástevő ajkak gyümölcsét. Hát ez, amikor megtörténik, amikor ilyen gyümölcsé válik az ige, a befogadott ige, akkor élt el teljesen a célját az életedben. És mások veszik észre, Pál is észrevesz a gyülekezeten, mások is emlegetik Macedóniában, Akhájában, eljutott a híretek, az értékek, a befogadott igének a hatása láthatóvá vált életetekben. Most gondoljunk el, hogy a samári asszony, aki kimegy a kúthoz, minden embert kerül, beszélget a Jézussal, mi történik? Jól befogadja Jézus beszédét. Hallgatja az Isten igény, nem rob neki Jézusnak. Áthatja az egész. Boldogan hazamehetett volna, nem? Hazaviszi a kis edénykéjét, tele vízzel, hazamegy, és boldogan énekel a négy fal között, nem? Hát olyan jó lett volna. És elérte már az Isten igéje egy nagy hatását. Na de hát ezen túlmegy. Visszafut, és gátakat tör szét ez az asszony. Mint a növény, amikor áttöri a földet, és kibújik belőle az élet. Milyen nagy gátja volt ennek a nőnek? Engem az emberek nem szeretnek, elvetnek, én kerülöm őket. Ez volt a nagy gát. Érdekli ez most? Úgy áthatotta a szívét az Isten igéje, hogy áttöri ezt a gátat, és megy az emberekhez, és az az öröm, ami benne van, amit hozott az Isten igéje, az hirdeti nektek. Hát képzeljétek el, kivel találkoztam ott a kútnál. Gyertek el, ő a megváltó. Ő az. Nézzétek meg ti is. És hívogatja az egész falut, kirántja onnan, és mennek, és hallgatják Jézust, és mondják, hogy most már nem a te beszédednek, hanem Jézus beszédének hiszünk, mert megtapasztaltuk. Tényleg ő a megváltó. Amikor nem marad a négy fal között, mondhatom így, nem marad a testedben az Isten igének élete, hanem áttöri a testedet. Mondják valakinek, hogy hát tessék örülni, hát én belül örülök. Lehet belül örülni, na de hát azért törje már át a testemet is, hogy mosolygok, hogy a szemem ragyog, hogy már úgy beszélek is, hogy örömöm van. Legyen belőle cselekedet. Erre akar bennünket elvezetni Isten. És ha jó befogadod szeriden, szeretettel, és Isten beszédeként fogadod a hirdetett igét, akkor az elkezd téged, a gondolatodat átváltoztatni, a te szívedet, és ha még erősebben hat rád, akkor áttöri a testedet, lesz belőle cselekedet, lesz belőle gyümölcs, mások meglátják, sőt, ők veszik észre, és hálát adnak érted, és magasztalnak. Sőt, mi is akkor egészen máshogy állunk a másik emberhez, amikor Isten igéje munkálkodik bennünk. Máshogyan állunk a gyülekezetünkhöz, tudunk hálát adni, tudjuk dicsélni, magasztalni az Urat, amit tett a közösségünk életébe, mert befogadtuk az igét, és az megváltoztatott, és nem csak a gondolatunkat, hanem a cselekedetünket is. Legyen ez így a mi életünkben. Amen. Amen.